Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 367. számú dicséret éneklésével. A 367. dicséretnek az első verse így kezdődik. 367-es, így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk. 367-es. Kis technikai malőr történt, 367-es. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletet a 422. dicséretnek az éneklésével. Így kezdődik a 422-es dicséret, hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Az 5. versnél a gyermekek a gyülekezeti teremben levő gyerekisten tiszteletre tudnak majd lemenni. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy megírva találjuk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott 2. levelében, a 2. rész első 12 versében. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza, most még csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának lehelletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Előtted hajtunk fejet ezen a vasárnapon is, aki mindeneknek az Ura vagy, aki teremtetted ezt a világot, és aki minket is megajándékoztál az életünkkel. köszönjük neked a lehetőségeinket. Köszönjük mindazt, amit nekünk adtál, és köszönjük mindazokat, akiket mieinknek mondhattunk, vagy mondhatunk. Urunk, köszönjük, hogy adod a hálaadás vasárnapját mindazokért, akik részei voltak, vagy most részei az életünknek. Köszönjük, hogy emlékezhetünk azokra, akik már elköltöztek ebből a világból. Urunk, hisszük, hogy ez az emlékezés nem csak magunkban történik, hanem abban a reménységben, hogy az Úrban együtt lehetünk egykor. Urunk, hálát adunk neked azért, amiért adod a te igédet. Köszönjük, hogy nem azt mondod, amit mi hallani szeretnénk, hanem azt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy te tanítasz, te vezetsz, te emlékeztetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy építeni akarsz minket a hitben, hogy közelebb kerüljünk hozzád, jobban szeressünk és jobban értsünk téged. De legfőképpen azt a szeretetet köszönjük, amivel te veszed körül az életünket. Mindig hozzád jöhetünk, hogy nem azért szeretsz, mert megérdemeljük, hanem mert a tiéd vagyunk. Hadd legyünk hát egyre inkább a tiéd, hadd kövessünk egyre inkább téged, hadd ragaszkodjunk hozzád, hadd vegyünk egyre több áldást te tőled. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 370. dicséretnek a második versét énekeljük. 370. dicséretnek a második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most Pál apostol Tesszalonika beliekhez írott második leveléből a második rész, harmadik és negyedik verseit olvasom újra. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Krisztus után 50 körül járunk Tesszalonikában, az a mai Szaloniki Görögországban. Nem sok idő telt el, legalábbis a Krisztus mennybe menetele és az egyház megalakulása az első pünkösd után, a jeruzsálemi gyülekezet megalakulása után, talán 17-18 esztendővel később vagyunk, már a második tesszalonikai levélnél. Azt látjuk, hogy elég messze van Jeruzsálemtől Tesszalonika, nagy távolság. Nem olyan módon kell ezt elképzelni, mint ma. Ma a távolságok összementek. A modern közlekedésnek köszönhetően ma sokkal közelebb is vannak dolgok, mint ahogy gyalog meg lehetne tenni ezt az utat. Ha most gyalog kellene elmennünk Hollandiába, mint egykor a diákok, akik oda mentek tanulni, a református diákok, azt hiszem, hogy kevesebben utaznának Hollandiában, mint amikor repülővel lehet pillanatok alatt ott lenni. De hogyha nem csak menni kell, hanem közben még az evangéliumot is vinni, akkor az talán még tovább tart. Ehhez képest ez a 17-18 esztendő nagyon rövid időszak. Egy gyülekezet, amely létrejött, tudjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy részben zsidókból állt, az ottani zsidó közösségnek a Krisztushoz tért tagjaiból, és részben azokból, akik istenfélő pogányok voltak, akik szimpatizáltak, érdeklődtek a zsidó vallás iránt, és aztán utána ők is megtértek és csatlakoztak ehhez a keresztény közösséghez. Nem tudott Pál végig ott lenni velük, ezért írja a levelet, az első levelet, megfordulott később is, de ez a levél igazából az a fajta reakció, az a fajta segítség, amit távolból lehet adni. Maga a helyzet, amiben vagyunk, egy kicsit ismeretlen, ami számunkra. Nagyon ismeretlen. Sőt, azt is mondhatnám, túl ismeretlen. Már fájóan ismeretlen. Valahogy úgy vagyunk mi keresztjének, hogy azt mondjuk, hogy ez így van, így volt, így lesz, ez a mostani állapot marad meg. És aztán csodálkozunk, amikor a világ megváltozik közöttünk, és nem úgy néz ki, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. És miközben változik körülöttünk a világ, és mellettünk, észre kell venni, hogy az Isten igéje örökké megmarad. Mi az a probléma, amit felvetődik, ami a kérdés? Az, hogy a kezdeti időszakban arra számítottak Jézus Krisztus követői, főleg akik látták őt és találkoztak vele, hogy Jézus még az ő életükben visszajön. Ugye mindenki hallott már erről a történetről, hogy Jézus visszajön. Remélem senkinek nem újdonság, hogy most adventre készülünk, de azért ez már nem az az advent. Adventre készülünk az emlékezésben, de ez már a második advent, mégpedig az az advent, amikor Krisztust visszavárjuk. Nem úgy, mint először, nem gyermekként, nem úgy, mint ennek a világnak alávetve, hogy meg lehessen csúfolni, ki lehessen gunyolni, meg lehessen verni, és halálra lehessen adni, hanem úgy, mint aki eljön az ég felhőjén, és aki uralkodni fog. Őt várjuk vissza. Néha megfeledkezünk erről. Erre mondtam azt, hogy talán túlzás is az, amennyire más helyzetben érezzük magunkat, az még messze van, még ráérős. Biztos nem érint bennünket, olyan ej ráérünk arra még, így állunk hozzá a hitünkhöz, Istenhez való ragaszkodásunkhoz, hiszen az a tapasztalat, hogy jön még egy nap, és aztán utána milyen rosszul esik, amikor kiderül, hogy lehet, hogy jön még egy nap, de lehet, hogy az már nem a mi napunk. Lehet, hogy jön még egy nap, de lehet, hogy ez már nem az a lehetőség, amikor Istenhez mehetünk. Ebben a korban, mondjuk így egy kicsit a lónak a másik oldalára estek át, vagy maradtak, úgy gondolták, hogy mindjárt visszajön Jézus. Már nem kell hozzá sok. Ezt a kicsit már guggolva is kibírjuk. Aztán utána telt az idő, és hát bizony nem jött még vissza, mint ahogy tudjuk. Másképp értette. Nem lehet kiszámolni. Sokan a történelem folyamán próbálták kiszámolni, mikor is történik ez a visszajövetel. Nagy bukásoknak a története. Volt egy csapat, nem említem a nevüket, ők 1914-re tippelték a világ végét. Nagyjából eltalálták, világvége jött, de máshogy a nagy háború kezdődött el a maga szörnyűségeivel. Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, de azt tudjuk, hogy igen. Azt tudjuk, hogy visszajön. Azt tudjuk, hogy megígérte. És akkor, amikor a Tesszalonika beli gyülekezetben jöttek olyanok, akik elkezdtek erről tanítani, akkor ebben zavar támadt. Most mi legyen? Most hogyan tovább? Hogy is kell értelmezni a dolgokat? És ezt a fajta hiába való lelkesedést, ezt a fajta olyan lelkesedést, ami nem vezet sehová, vagy nem oda vezet, ahova vezetnie kéne, ezt próbálja lehűteni az apostol, és azt mondja, nem olyan egyszerű ez. Sok minden meg fog történni még addig, amíg az Úr Jézus visszajön. Ezek az idők jelei. Néha ezeket is keressük, kutatjuk. És valahogy úgy van ez, kedves testvérek, hogyha az ember idősödik, akkor úgy érzi, hogy közelebb vannak. Mindig úgy tűnik, hogy az idők jelei most már jobban látszanak, mint amikor gyermekkorunkban látszottak. De valószínűleg így volt ez a nagyszüleink idején is. Ők is így jártak ezzel. Persze nyilvánvaló, hogy amik itt fel vannak sorolva, amiket olvastunk, ebből sok minden olyan dolog, amiből akár korunknak az élethelyzetei, eseményei, gondolkodása is bevillanhat sokunknak. Azt mondja Pál apostol, hogy nem közvetlenül itt van az Úrnak a napja. Nem közvetlenül azonnal. Lehet, hogy itt van, de nem közvetlenül azonnal. Mi a helyes? Mi az, ami egy jó reakció erre? Mi a jó reakció arra, hogyha úgy gondoljuk, hogy készülnünk kell az Úr napjára? Azt gondolom, hogy erre a jó reakció az, hogy egyrészt a magunk életében döntünk abban, hogy mindenképpen teljes életünkkel Krisztust akarjuk követni, a másik pedig az, hogyha ezt elmondjuk másoknak is. Mert hogyha kevés az idő, akkor fontos, hogy másokhoz is eljusson a jó hír. Fontos, hogy mások is megtérhessenek, hogy mások is megismerhessék az Urat. De ebben a tesszalonikabeli gyülekezetben valami zavar támadt ezzel kapcsolatban. Ezért mondja Pál, senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. De ez olyan fontos, annyira lényeges ez, hogy mi az igazság, és mi az, amit hiszünk. Kicsit úgy közelítjük meg ezt a kérdést, ebben a korban nincsenek tények, csak vélemények. Úgy közelítjük meg ezt a kérdést ebben a korban, hogy az igazság az nem olyan, amely kizárólagos lehet, hanem sokféle lehet. A Biblia azonban nem így látja ezt a helyzetet. Tisztáznunk kell, hogy hogyan állunk Istennel. Tisztáznunk kell, hogy mit gondolunk róla. Fontos-e, hogy Istennek az útmutatását követjük. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Azt gondolom, hogy ez nem csak akkor, hanem most is ugyanígy igaz. Talán volt egy kor, talán nem volt, nem is tudom. Van valami nosztalgia bennem, talán bennünk is, de lehet, hogy nem is volt. Ez a kor pedig az, amit így gondolok, hogy egykor, valamikor ez a félrevezetés kevésbé volt valószínű. Hiszen volt egy olyan közösség, amelyben a keresztény emberek éltek, és ez a közösség kicsit összetartó, tehát olyan, hogyha van egy közösség, és amiben mi benne vagyunk, akkor nehezebb kisodródni, mert mindig valakibe beleütközünk, de sokan vannak egy helyen, akkor nehezebb kimenni, tehát vannak ennek egy kicsit ilyen megtartó ereje is, és akkor egyszerűbb volt ezt az utat járni, hiszen mindenki ezt csinálta, mindenki így élt alapvetően, mindenkinek fontos volt, mindenkit megkereszteltek, mindenki hittanra járt, mindenki konfirmált, mindenki templomban házasodott, kevesebben váltak el, mindenki kicsit, mintha jobban tartotta volna ezt az irányt. Azt nem merem állítani, hogy azt is gondoljuk, hogy tényleg ez szívből is volt, de így nézett ki. Talán volt valami megtartó ereje. Így volt, nem így volt, nem tudom megmondani. Kicsit van bennem egy ilyen nosztalgia, és van talán az egyházban is egy ilyen nosztalgia. És közben ebben a nosztalgiában próbálunk élni, de a világ már nem ilyen. Ha oldalra lépek, akkor már kiléptem. Akkor már nem tart meg a közösség. Nem vagyok úgy tagja ennek a közösségnek. Már a tágabb közösség az nem olyan, másmilyen, másfelé visz. És könnyen megtörténhet, hogy elsodródom Istentől. Könnyen megtörténhet, hogy távol kerülök tőle. Mert hogyha nem figyelek tudatosan arra, hogy megmaradjak mellette, hogyha nem fektetek ebbe energiát, hogyha ez nem tudatos döntés az én számomra, akkor már nincsen meg az a környezet, amely megtartson ezen az utom, és óhatatlanul le fogunk erről sodródni. Vajon ennyire fontos ez az egész kérdés, hogy vigyázni kell arra, hogy ne vezessenek félre bennünket? Ennyire fontos az, hogy mit hiszünk, és mit gondolunk? Ennyire fontos az, hogy komolyan vegyük Istennek a szavát? Egyáltalán vajon az Istennek a szava egy olyan dolog, amely bennünket csak segíteni akar, és mi azt csinálunk, amit akarunk, vagy mondjuk lehet, hogy inkább arra kéne figyelni, hogy ő mit akar. Hogyan viszonyulunk mindehez? Hogyan éljük meg ezeket a helyzeteket? Fel sem merül bennünk gyakran, hogy lecsúszhatunk, hogy elcsúszhatunk, hogy valaki félrevezet bennünket, hogy valaki másra tanítana bennünket. Azt gondolom, a tesszalonikabeli gyülekezetben sem merült fel ez. Bennük sem merült fel, ezért kellett őket figyelmeztetni. Mert van félrevezetés. Kedves testvérek, nem csak vélemények vannak, hanem van Istennek az igazsága. És Istennek az igazsága az fontosabb, mint a vélemények. Fontosabb, mint az én véleményem. Fontosabb, mint másoknak a véleménye. És nekünk ehhez kell ragaszkodnunk. Ahhoz, amit ő tart helyesnek. Igen, van más vélemény is. De a másik vélemény az nem ugyanolyan értékű, nem ugyanolyan fontosságú, mint amit Isten mond. A másik vélemény emberek véleménye. Bárkinek a véleménye. Nekünk pedig el kell dönteni, hogy melyiket választjuk. Hogy Isten akaratát igyekszünk követni, vagy pedig az emberek véleményét akarjuk követni. És igen, sajnos az a tapasztalat is, talán ebben egyetértünk, de ha nem, akkor is az a tapasztalat, hogyha elkezdünk nem Isten szerint élni, hogyha elkezdjük nem komolyan venni Istennek az igéjét, ezt most nem úgy értem, hogy ellene fordulunk, csak figyelmen kívül hagyjuk. Olyan dolgokat vállalunk be, olyan dolgokat csinálunk, amelyekben nem figyelünk arra, hogy Isten szerint ez jó, nem jó, helyes, nem helyes, hanem élünk úgy, mint ez a világ egyáltalán, ahogyan ma mindenki, vagy ahogy a többség, vagy ahogy a média sugallja, vagy ahogy illik élni, vagy ahogy illik gondolkodni. Ugye azért mindig van egy fajta illik gondolkodni és illik élni. A régen nosztalgiával úgy tűnik, mintha a jó dolgok illettek volna. Most meg úgy tűnik, hogy illik másképp csinálni. Látom, hogy sokan az illikre figyelnek. Illik bizonyos dolgokat helyeselni, bizonyos dolgokért lelkesedni, és illik bizonyos dolgokat kinevetni. Kedves testvérek, az a tapasztalatom, hogy nem a kereszténység az, amiért illik ma lelkesedni, azt illik kinevetni, illik csúfolódni rajta. Ez belefér a mai világba. Hogyha valaki kiáll a hitéért, vagy ha valaki túl komolyan veszi, ez idézőjel a túl komolyan veszi a hitét. Ez egy ilyen helyzet és egy ilyen környezet. Nem illik Istenhez úgy ragaszkodni, vagy nem mindenütt, vagy nem minden helyzetben, vagy a nagy közönség előtt. Másképp gondolkodunk. Úgy, mintha nem lenne különbség a dolgok között. Úgy, mintha hit meg hit között nem lenne különbség. Mintha bárki bármit hisz, azt ugyanúgy kellene elfogadnunk. Nem azt jelenti, hogy meg kellene bírálni, vagy nem kellene megbírálni, hanem minthogyha ugyanazon a szinten lenne. Minthogyha minden vélemény egyenrangú lenne. A vélemények sokfélék. De kérdés, hogy kit érdekelnek. És kit érdekel az, amit Isten mond? Azt gondolom, mi azért vagyunk itt, mert bennünket ez érdekel. Mi azt akarjuk tudni, azt akarjuk, hogy jó helyre tegyen bennünket az Isten, azt akarjuk, hogy senki, semmiféle módon ne vezessen félre minket. Fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk, hogy vegyük komolyan. De hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogyha figyelünk Isten igéjére. Először is fel kell ismerni a veszélyt. Ha nem ismerjük fel azt a veszélyt, hogy könnyen másféle befolyás alá kerülhetünk, vagy ez egyáltalán veszély, akkor nem vesszük ezt komolyan. Akkor megnyitjuk a gondolatainkat, az életünket, és hagyjuk, hogy minden, ami körülvesz bennünket, hasson ránk, és hatni is fog. Nem azért van a média, hogy ne hasson. Nem azért vannak a reklámok, hogy ne hasson. Hanem azért, hogy befolyásoljon bennünket. De ez nem biztos, hogy mindig Isten szerint való. Nem biztos, hogy mindig olyan, amely az Isten akaratát képviseli. Hanem valami más célokat szolgál. Felismerjük-e, hogy nekünk meg kell maradnunk Isten mellett. Felismerjük-e, elfogadjuk-e, hogy ez az igazság, az, amit Isten kijelent. Vagy hagyjuk magunkat csodorni ebben a világban. Az igazi kérdés mindig az, és talán itt merül fel a legnagyobb probléma, hogy hogyan tekintünk Isten igéjére. Hogyan tekintünk a kijelentésre. Hogyan tekintünk a Bibliára. Azt vettem észre, hogy akkor, amikor megjelennek más gondolatok és más vélemények, akkor ami nem a mi hitünk szerint való, én a hitet most úgy értem egészen hagyományos értelemben, ahogyan a reformátorok, meg ahogy a lelkészeink, meg hitvalló elődeink értették. Szóval, hogyha nem a mi hitünk szerint való, akkor az a helyzet, hogy a Biblia elkezd háttérbe szorulni. Az már nem olyan fontos. Nem csak arra kell figyelni. Vannak itt más szempontok is. Jaj, hát nem lehet ott mindent szó szerint venni. Nyilván azt nem lehet szó szerint venni, ami nekünk nem tetszik. Ami meg tetszik, az szó szerint lehet venni. És közben a Biblia egyre hátrébb szorul. Egyre kiszorul az embereknek az életéből, egyre inkább egy olyan helyzetbe kerülünk, amelyben az Istennek a szava elveszíti a súlyát. Már nem fontos, nem olyan jelentős. És akkor, amikor ez háttérbe kerül, akkor nyilván lehet véleményeket megfogalmazni, és hogyha valaki a Bibliára hivatkozik ezekkel szemben, vagy az Isten kijelentésére, az ilyenkor törvényeskedő, az ilyenkor olyan, aki bigott, aki nem veszi komolyan azt, amit lát, hanem azt akarja komolyan venni, amit nem lát. Így dől el, ebben a kérdésben dől el az összes többinek a sorsa. Fontos-e az Isten kijelentése? Hogyan tekintünk rá? Mert hogyha az, amit a Bibliában olvasunk, az Istennek az igéje, az ő kinyilatkoztatása, a legtökéletesebb kinyilatkoztatás, ami Jézus Krisztusban jelent meg, hogyha ezt elhisztük, hogyha ezt valljuk, akkor innentől kezdve a dolog eldőlt. Innentől kezdve mindaz, ami ezzel szembe van, ami nem ezzel egyezik, az nem megfelelő az Isten szerint. Az nem olyan, amit nekünk követni kellene. Ez egy döntő kérdés. Azt láttam, hogy azok, akik elfordulnak a tanítástól, elfordulnak a Bibliától is. Azok elfordulnak Isten szavától. Azok elfordulnak a kijelentéstől. Vagy csak néhány dolgot emelnek ki belőle, és az alapján magyarázzák sokszor félre azt, ami itt található. Hogy bennünket megtévesztenek. Magukat megnyugtassák. Úgy tegyenek, mintha minden rendben lenne. Pedig nincsen minden rendben. Nincsen minden rendben, és fontos, hogy mi tudjuk, hogy mit hiszünk. Tudni kell, hogy mit hiszünk. Nem élhetünk ebben a világban, enélkül az ismeret nélkül. Ez nagyon száraznak tűnik, nagyon unalmasnak tűnik. De ha nem tudjuk, hogy mit hiszünk, hogyha a hitünk mellett nincsen ott az Istennek az ismerete, és az ő kijelentésének és az akaratának az ismerete, akkor hogy fogunk hinni? Hogy fogunk erről beszélni? Hogy fogjuk ezt megélni? Hogy fogunk másoknak bizonyságot tenni, ha nincsen meg ez az ismeret bennünk? Olyan megdöbbentő, annyira furcsa, hogy sokszor magukat reformátusoknak, vallóktól hallok olyan kifejezéseket, olyan szavakat és olyan véleményeket, amelyek homlok egyenest a református hitünk tanításaival szembe mennek. Az életről, mindennapokról, társadalomról, hitről, más vallásokról olyat, amely ellentétes azzal, amit én tanultam, amiről bizonyságot tettek a lelkipásztorok, akik tanítottak, és amit olvastam a Szentírásban, és amitvel talán sokan ugyanígy vagyunk. Igen, nem csak egy vélemény van, de nekünk Krisztusra kell figyelni. Krisztusra kell figyelni, és ezt nagyon komolyan kell venni. Mert vannak, akiknek az a célja, megtévesszen bennünket. Ez a fajta félrevezetés és ez a fajta megtévesztés nem új dolog. És fel kell ismerni, bár démonizálni nem kell azért, fel kell ismerni, hogy ez kinek a munkája. Ez a kísértő munkája. A megtévesztés. Már így kezdődött az Édenkertben. Sikerült megtéveszteni Évát, és sikerült megtéveszteni Ádámot. És ez a megtévesztés azóta is megy. Azóta is ugyanazzal a céllal. Ne vedd komolyan Istent. Ne Istent vedd komolyan. Valami mást vegyél komolyan. Figyelj magadra. Figyelj arra, amit mások mondanak, nem arra, amit Isten mond. Persze sokszor ezt úgy állítjuk szembe, vagy úgy állítják szembe, hogy amit én mondok. Van egyfajta ilyen, mintha élhetnénk az Istentől függetlenül. Hogy ó, hát én nem fogadom el, amit az Isten mond, de persze az sem, amit a többiek. Ez nem így van. A mi döntésünk csak egyetlen döntés lehet. Ez egy olyan döntés, ami igen vagy nem. Nincsen másik lehetőség. Vagy az Istent választjuk, vagy nem választjuk őt. És onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy mit választunk, teljesen mindegy, hogy okkult, ezoterikus, keleti dolgokat választunk, vagy éppen azt gondoljuk magunkról, hogy a magunk módján vagyunk vallásosak, ez egy kutya, ugyanaz a csapat, nincs jelentősége. Ha nem választottam az Urat, ha nem vagyok Istennek a gyermeke, akkor teljesen mindegy, hogy ki vagyok, mármint abból a szempontból, hogy az üdvösség szempontjából mindegy. Nyilván egyébként sok szempont lehet, de az üdvösség szempontjából én azt olvastam a Bibliában, hogy csak úgy lehet üdvözülni, hogyha az Úr Jézus Krisztusban hiszünk. Azt mondja Jézus, hogy ő az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. És mi az Úristenben hiszünk, mi az Atyában hiszünk, nem mások isteneiben, hanem abban az Istenben, aki Jézus Krisztusban önmagát jelentette ki, testben eljött, meghalt értünk, és mi megismertük őt a szemtanúk bizonyságtételéből. Senki ne vezessen félre. A félrevezetés folyamatos. Itt le van írva, a sátán munkája a hazugság minden hatalmával. Elég egyértelmű. Még egyszer mondom, nem kell démonizálni, nem kell úgy járnunk a világban, hogy keressük a sátán munkáját. Nagyon nagy hiba lenne, ha a sátán munkáját keresnénk. Nekünk az Istenre kell figyelnünk. Nekünk az Isten igéjére kell figyelnünk. Nekünk nem arra kell figyelni, hogy mit tesznek mások. Nem arra kell figyelni, hogy hogyan gondolkodnak mások. Nem arra kell figyelni, hogy hogyan lehet megítélni másokat, hanem arra, hogy mit mond Isten, hogy mi az ő szava, hogy mi az ő tanítása, hogy mit jelent az, amit ő nekünk el akar mondani. Nem hadakozunk valami ellen, az életünk örök hadakozássá lenne. Tévtanítások, olyan dolgok, amik Istennek nem tetszenek, körülvesznek bennünket ebben a világban. De legyünk őszinték, mindig is így volt ez. És mindig is így fog maradni. Körülvesznek bennünket olyan dolgok, amelyek nem állhatnak meg a Biblia mérlegén. A kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez. Viszonyulhatok úgy ehhez, hogy azonosulok velük. Mert ugye sokkal jobb megfelelni a többieknek, sokkal jobb ugyanúgy működni, mint mások. Sokkal jobb együtt menetelni a trenddel, azokkal, akik úgy gondoljuk, hogy divatosak. Sokkal egyszerűbb, talán boldogságot is okoz, mint Istenre figyelni. Sokkal jobb arra egyszerűbb és gondtalanabb úgy menni a tömeggel, amerre megy, mint ahogyan sokan megteszik, és nehezebb az Úristen komolyan venni. Kedves testvérek, egy olyan világban élünk, ahol a megtévesztés az ipari méreteket tud ölteni. Arról beszélek, hogy igazából maga a média, most itt a média nem rossz, ez egy eszköz, de az, amikor olyan dolgokat próbál meg nekünk átadni, a figyelmünket olyan dolgokra akarja irányítani, amelyek elvisznek bennünket Istentől, azt észre kell tudni venni. Egy olyan világban élünk, ahol mindenki egyéniségnek gondolja magát, pedig tucat emberek vagyunk, amiket irányítanak és megvezetnek. Az a propaganda, amiről tanultunk a történelemben, a semmi ahhoz képest, ami ma zajlik. A semmi. Ma ez a propaganda, ami ebben a világban megy, bármilyen irányba tud bennünket vinni. Ha kell feministák leszünk, ha kell klímaharcosok leszünk, oda visz bennünket, ahová akarja, és ahová azok, akik irányítják, oda akarnak vinni. Ez a propaganda így működik. Én nem mondom, hogy ez mindig rossz, nem mondom, hogy összességében rossz. A problémám ott van, mármint, hogy azok a dolgok, amiket ma hirdetnek, tehát ez egy nagyon hiba lenne azt mondani mindenre, hogy rossz. De a kérdés az, hogy mi a fontosabb? Kit veszünk komolyan? Istent vagy bármi mást? A veszélye megvan annak, hogy elsodor bennünket a világ. Eddig is megvolt, most talán még jobban megvan. Lehet, hogy csak most érezzük úgy. Lehet, hogy eddig is még jobban megvolt. Nem tudom. Ez egy állandó veszély. A mi döntésünk, hogy ki mellett állunk. A mi döntésünk, hogy ragaszkodunk-e. A mi döntésünk, hogy figyelünk-e Istenre? Időt szánunk-e a vele való kapcsolatra? A mi döntésünk, hogy akarjuk-e tudni azt, amit Isten el akar nekünk mondani? Ez a mi döntésünk. És innentől kezdve számíthatunk rá, és számíthatunk a Szentléleknek az erejére, hogy megtartson bennünket. Még egyszer mondom, nem a megtévesztésre kell figyelni. Istenre kell figyelni. És mindent az ő igéjének a mérlegén kell lemérni. És hogyha az ő igéjének a mérlegén mérjük ki, akkor meg fogjuk látni, hogy mi az, ami az ő akarata szerint való, és mi az, ami nem. Arra tanít bennünket ez az ige, hogy igenis megvan annak a veszélye, hogy nem hiszünk jól. Nem mindegy, hogy hogy hiszünk. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy mit hiszünk. És itt most nem az apróságokra gondolok, amik akár még a protestáns felekezetek között is megvan. Ezek jó kis teológiai viták azoknak, akik el akarnak mélyülni. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy hisszük-e, hogy Krisztus megváltott bennünket. Hisszük-e, hogy az övéi vagyunk. És merjük-e ezt felvállalni. Így élni, így szólni, és így cselekedni. Neki tetsző életet élni, és hozzá ragaszkodni. Ez az igazi kérdés. Az Úrnapját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Megvallom őszintén, hogy amikor, jó sok évvel ezelőtt először ezt olvastam, olyan távolinak tűnt mindez. Olyan távolinak tűnt mindez, hogy majd egyszer valamikor megtörténhet. És a valóság az, hogy ez nem olyan távoli, hanem ez a jelen. Ez a jelen, amikor nem az Isten ellen támadnak, nem úgy jelenik ez meg, hogy azt mondják, mint egykor a kommunista diktatúrában, hogy ez egy butaság, ez egy kitalált dolog, hanem úgy jelenik meg ez a dolog, úgy jelenik meg ebben a világban, hogy azt mondják, hogy valójában akik tévelyeknek, ők képviselik igazán Istent. És ez egy nagyon megtévesztő dolog. És sokan meg is tévednek ebben. Sokan el is esnek ebben. Mert olyan jól hangzik. Mert olyan könnyen el lehet fogadni. Mert olyan, amelyben az ember nem figyel oda az Istenre. Akkor, amikor Istennek, a jónak gondolja magát. Ugye, ne felejtsük el, kedves testvérek, a bűn az nem feltétlen olyan, ahogyan sokan ábrázolják. Csúnya, randa, visszataszító, és olyan, amelytől az ember megretten, és hátra megy. Nem tudom, emlékszünk-e az édenkerti történetbe, ez olyan jó kis történet, sokszor eszembe jut. Nem egy randa, férges gyümölcsről volt szó, hanem ami tetszett, ami kívánatos volt, ami úgy tűnt, hogy jó lenne. Sőt, a hatása is nagyon jó lenne. Teljesen az érzelmek és a racionalitás egyszerre voltak jelen benne. De jól néz ki az a gyümölcs. És még okossá is tesz. Hát lehet más csinálni? És ma is ez pont ugyanígy működik. De jól néz ki. Okosabbak leszünk. Többet fogunk tudni. Magasabb rendűek leszünk, mint korábban. De vajon Istennek ez az akarata? Vagy valami egészen más az ő akarata? Ez az, amelyben a mi feladatunk az, hogy megálljunk a hitben. Hogy tudjuk Istennek az akaratát követni. Ez ismerni kell az akaratát, tenni kell érte, mi az ő népe vagyunk, őt kell követnünk. Ez a dolgunk. Az a dolgunk, hogy jól állítsuk fel a helyességi sorrendet. Bizony sokszor nem sikerül. Bizony sokszor elbukunk ebben. Nem olyanok vagyunk, amilyennek Isten látni szeretne. És ezt a többes számot nem csak ilyen költői többes számként használtam, hanem nagyon komolyan gondolom. Igen, nem mindig, sőt sokszor nem Istennek tetsző az, ahogyan gondolkodunk, ahogyan élünk, cselekszünk, dolgok felől döntünk. De milyen jó, hogy van egy előnyünk. És ez az előny, ez nem olyan előny, ami nekünk valami fajta töbletet jelent, hogy többek lennénk, hanem ez a hitnek az előnye. Nem vagyunk jobbak, mint mások, de van egy titok, amit tudunk. A titoknak az ismerői vagyunk. A hívő ember titkokat tud. És ez a titok pedig az, hogy Isten szeret bennünket, és Jézus Krisztust adta értünk. Az a titok, hogy annak ellenére, hogy hibákat követünk el és elbukunk, van bűnbocsánat, van bűnbánat, és mégis az ő gyermekei lehetünk. Nem magunk érdeméért, hanem Krisztusnak az érdeméért. Ezért kezdjük itt a gyülekezetben az egyházi új évet, az advent első vasárnapját úrvacsorával. Hogy emlékeztessen bennünket Isten, nem véletlenül kellett meghalnia Krisztusnak értünk, megvolt annak az oka, és megvan annak az oka a mi életünkben. De milyen jó, hogy ennek ellenére az ő szeretete tart meg minket, és őriz meg. Isten megtette az első lépést felénk, közel jött Jézus Krisztusban, várja a választ, ragaszkodjunk hozzá, és kövessük őt. Kedves testvérek, szeretném, hogyha nem úgy tekintenénk erre az igére, mint valami fenyegetés, hanem ez a valóság. Szeretném, ha nem úgy tekintenénk erre az igére, mint ami arra hív bennünket, hogy kutassuk a rosszat és a sátánnak a munkáját ebben a világban. Azzal nem kell foglalkozni. Tekintsünk úgy erre, mint ami arra hívja fel a figyelmünket, figyeljünk jobban az Úrra. Higgyük el, hogy fontosak vagyunk neki, higgyük el, hogy ő figyel ránk, és meg akar bennünket tartani. És higgyük el, hogy erőt ad még a figyeléshez is. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 161-es dicséretnek az éneklésével. A 161-es dicséretnek 4. és 5. verseit énekeljük. A 161. dicséret 4. verse így kezdődik: fejedelem vagyon csak Istenben. Csendesedjünk el, és egyperces csendes imádságban vigyük a mi kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk, és adsz erőt ahhoz, hogy hozzád ragaszkodjunk. Urunk, köszönjük a kijelentést, amely a te igazságod, és amelyre szükségünk van ahhoz, hogy jól értsük mindazt, ami körülöttünk van. Szükségünk van ahhoz, hogy jól ismerjük önmagunkat, jól ismerjük azt a világot, amelyben elhelyeztél, és jól ismerjük a te akaratodat. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy ragaszkodjunk hozzád. Adj bölcsességet ahhoz, hogyha eltértünk, hogyha a te ösvényedről letértünk, igéd által visszataláljunk arra. Kérünk téged, hogy őrizd meg minket, segíts, hogy a szolgálat által mások számára is jó bizonysággal szolgáljunk ebben. Urunk Istenünk, eléd hozzuk a mi emlékeinket, és eléd hozzuk a gyászolóknak a szomorúságát. Urunk, köszönjük, hogy nem csak gyász van, hanem reménység is van. Köszönjük, hogy ez a reménység az, amit te adtál, az örök életnek a reménysége, amellyel megajándékozod a tieidet. Urunk, hálaadással előtted hajtunk fejet, mert van biztatás és van vigasztalás nálad. Kérünk, hogy vigasztalj bennünket a te ígéddel, vigasztalj bennünket a te kegyelmeddel. Segíts, hogy felemelve tekintetünket, az örökké valóságot, az örök életet meglássuk, higgyük és reméljük. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünket, gyülekezetünk szolgálatát. Különösen és most imádkozunk az előttünk levő adventi időszakért. Kérünk, hogy te áld meg azokat az alkalmakat, amiket tervezünk, légy segítségül, akkor, amikor szeretnénk rólad beszélni, és rólad bizonyságot tenni a főtéren, add, hogy legyenek olyanok, akik ebbe a szolgálatba örömmel vesznek részt és bekapcsolódnak. Áld meg a kézműves délutánt, a készülőket, és azokat, akiket várunk erre az alkalomra. Légy segítségül, hogy minél többen tudjunk együtt lenni az Úr vacsorában. Urunk, kérünk, hogy hadd legyenek itt a szolgálók mind, és mindazok, akiknek a szívükben ott van a vágyakozás, a veled való találkozásra. És kérünk, Urunk, együtt is, hogy hadd lehessen itt minden presbiter ezen az Úr vacsorás istentiszteleten, mindenki egyenként és közösen. Így készíts bennünket, Urunk, így erősíts meg, és tarts meg mindannyiunkat. Te ismered az életünket, tudod a helyzetünket, tudod a küzdelmeinket, a félelmeinket. Kérünk, légy jelen a mi mindennapjainkba. Légy a mi igaz támaszunk és erősségünk, Hadd maradjunk meg a te utadon, hadd nyerjünk erőt mindennapi dolgainkba a te szeretetedből. Urunk, kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor nem csak a gyülekezetünkért, hanem református egyházunk szolgálatáért imádkozunk szerte ebben a világban. Imádkozunk a keresztjén egyházaknak a bizonyságtételéért, könyörgünk vezetőinkért és könyörgünk magyar nemzetünkért. Kérünk, hogy kísérj el bennünket a te szereteteddel. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg. Amen. Együtt mondjuk el a mi Úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záróénekünk az kapcsolódik a örökké valóság vasárnaphoz, vagy az örök élet vasárnaphoz, ami ugye a mai vasárnap, és kapcsolódik még az ige hirdetéshez is, hiszen a hitünk az mindenképpen fontos, hogy Isten megerősítse. A hitünk, amellyel hisszük az örök életet, és amellyel hisszük Krisztust. Így kezdődik, hinni taníts, Uram! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.